Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Közös imádságra hív Eger főterére az Egri Fertálymesteri Testület március 24-én hétfőn 18 órától. Gyümölcsoltó Boldogasszony napjának előestéjén, kilépve a templomok csendjéből, a dobótéren közösen fordulunk égi édesanyánkhoz, közbenjárását kérve az életvédelmért, a családokért, a keresztény magyarság megmaradásáért, a világ békéért. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, hogy közösségben együtt imádkozzunk Jézus Krisztus fogantatásának, születése híruladásának ünnepén, a remény zarándokaiként fogalmaznak a meghívóban. Az eseményre mindenkit szeretettel várnak. Az Egri Fertálymesteri Testület tagjait legtöbbször az állami és egyházi ünnepeken láthatják a városlakók, holott szociális, karitatív és hitéleti tevékenysége révén a közösség aktívan jelen van Eger mindennapi életében is. A város imádságot immár negyedik alkalommal szervezik meg. Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő óvodák intézményvezetői számára tartottak értekezletet az érseki papnevelő intézetben kedden. A program szentmisével kezdődött, melyet Ternyek Csaba egriesek mutatott be. Prédikációjában a főpásztor egyebek mellett arról beszélt, hívő emberként és vezetőként igazodási pontok vagyunk mások számára, ezért rendszeres lelkiismeretvizsgálattal arra kell törekedni, hogy gondolataink, szavaink és tetteink összhangjával vonzó módon tudjuk képviselni Jézus Krisztus tanítását. Az óvoda vezetőket arra bíztatta, hogy tanítsák meg a gyerekeket arra, milyen nagy öröm jót tenni másokkal. Jelenleg 34 óvoda működik az egyházmegye fenntartásában. Magyarország és Vietnám is a nemzetközi béketábor tagja, ekképp mindkét ország érdekelt az ukrajnai háború minél előbbi diplomáciai rendezésében, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Hanoiban. Szijjártó Péter a vietnámi kollégájával folytatott megbeszélése után úgy vélekedett, ebből a szempontból az előző este nagyon bíztatóan alakult, hiszen az amerikai és az orosz elnök tárgyalásai még közelebb hozták a béke reményét. Stratégiai együttműködés indul Magyarország és Vietnám között a nukleáris ipar területén, ismertette a tárcvezető, hozzátéve, hogy hazánknak jelentős szerepet szánnak a dél-kelet-ázsiai ország nukleáris iparának fejlesztésében a technológia és a képzés terén. Kétoldalú magyar-ukrán külügyminiszteri találkozó megtartásáról állapodott meg Szijjártó Péter és ukrán kollégája Andrei Sibiha, a két politikus egy indiai tanácskozáson találkozott kedden. A műhús egy csinálmány, mi pedig ragaszkodunk ahhoz, hogy az élelmiszer előállítása termőföldhöz kötődjön, mert ez jelenti a hagyományainkat és a kultúránkat, hangsúlyozta az agrárminiszter. Nagy István arról tájékoztatott, megkezdődött a laboratóriumi hús hazai gyártásának és forgalmazásának betiltásáról szóló jogszabályvitája az országgyűlésben. A kisgyermeket nevelő nők foglalkoztatottsága 2010 óta a korábbi 66-ról 80%-ra nőtt, ami az Európai Unión belül is a második legjobb arány, jelentette ki a családokért felelős államtitkár a Borsodabolcs-Zemplén vármegyei Taktaharkányban a helyi bölcsöde átadó ünnepségén. Kont Zsófia, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is, hozzátette, ehhez az eredményhez egy intézményi rendszert is ki kellett alakítani, hogy legyen hely, ahol a gyermekek jó helyen vannak. Újabb a kisgyermekes családokat segítő intézkedést tervez a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Társadalmi egyeztetése bocsátja azt a jogszabálytervezetet, amely tovább erősíti a szülők szabad választási lehetőségét azzal, hogy a GED extra mintájára lehetővé tenni, hogy a csecsemőgondozási díjat munkavégzés mellett is igénybe lehessen venni. 300 kg kábítószert foglalt le a rendőrség az elmúlt 2 hétben, a kormányzat által a droggal szemben meghirdetett zéró tolerancia nyomán megvalósított razziák keretében, jelentette be a kormánybiztos. Ez azt jelenti, hogy ennyivel kevesebb mélyre került a forgalomba, vagyis indokolt és eredményes a koncentrált akciósorozat, közölte Horváth László. 51 milliárd forintot biztosítanak távhőtermelőknek, hogy földgáz helyett megújuló energiaforrásból állítsanak elő hőt, és további 45 milliárdot vezeték cserére, közölte Cepek Gábor a Facebook oldalán. Az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára úgy fogalmazott, az elmúlt 35 év legnagyobb távhőfejlesztési programját indítja el a kormány a jedlikányos energetikai program keretében. Az elmúlt 25 év legjobb eredménye 10,3%-ra csökkent a korai iskola elhagyók aránya, között a belügyminisztérium az MT-vel. Ők azok a legfeljebb alapfokú iskolai végzettségű 18-24 évesek, akik a felmérést megelőző 4 hét folyamán nem vettek részt oktatásban, képzésben. Végül az időjárásról. A folytatásban is derült lesz az ég, felhő sem lesz felettünk, így csapadék sem hullik, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban -6, -5, napközben aztán 12-13 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A mai műsor szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. A média a Családért Alapítvány idén 18. alkalommal díjazta a családdal kapcsolatos cikkeket, valamint rádió és televízió műsorokat. A legjobbnak ítélt tartalmakra ugyanakkor a közönség ebben az évben is szavazhatott. A Budapesten tartott díjátadón Média a Családért díjat vehetett át Nagy József, a 24.hu újságírója. Az online lapban megjelent cikk egy mély szegénységben élő, családja bevételeit vérplazma adással kiegészítő asszony történetét és a plazma adás hátterét tárja fel. Mai vendégünk a díjazott, hallgassák nyitott szívvel gondolatait. Nagy Józsefet köszöntöm itt a rádiónk mikrofonjánál, és szeretnék gratulálni kollégáim nevében is ehhez a díjhoz. Hogyha jól olvastam, akkor nem ez az első díj, amit ezért a cikkért kaptál, hanem már egy másik is volt.
Igen, ez a Szentkirályi Balázs díj, ami hasonlóképpen közel áll a szívemhez. Ugye ő kollégánk volt, ebben az épületben dolgozott, a G7-nek volt az egyik alapítója, egy gazdasági portál, egy egészen kiváló kollega volt, fiatalember volt is a 40-es évei közepén. Halt meg egy gyógyíthatatlan betegségben, és akkor az ő emlékére a kollégái alapították azt a díjat, amit első alkalommal adtak át, és ugye egyfelől, mert hogy ez egy riport, másfelől, mert pedig hát gazdasági, meg hát ott nyomozó része is volt valami, és ezért rám gondoltak, ami végtelen megtiszteltetés.
És így jutunk el ugye a Média Családért díjhoz, amely olyan cikkeket vagy riportokat díjaz, ismerel, amelyeknek a középpontjában a család áll. Mesélj egy kicsit erről a cikkről. Ez egy elég hosszú cikk, amit írtál, készítettél.
Igen, épp most ez egy éve, hogy megjelent. Az ötlet onnan volt, hogy egyébként is szoktunk riportozni, a kollégáim is, meg én is, depressziós, mély szegény térségében Magyarországnak, és egy aktivista fiú, aki már 10 éve gyűjt adományokat, és célzottan visz családoknak, főleg karácsonyi környékén, de egyébként is ő hallotta ezt a történetet, hogy Magyarországon a vérplazmát adóknak egy jelentős része, főleg ugye a depressziós térségekben nem szívjóságból megy el vérplazmát adni, hanem jobb hián a fizetését kiegészítendő, vagy egyébként meg sokan javarészt azért, hogy ebből tudnak megélni, tudják a gyerekeket eltartani. Ami, hogyha valaki betartja az orvosok által meghatározott szabályokat, tehát hogy évben legfeljebb 45-ször lehet vérplazmát adni, és a két vérplazma adás között is minimálisan 3 napnak el kell tennie, és eközben meg egészségesen étkezik, kellő mennyiségű folyadékot fogyaszt, és amúgy is egészséges életet él, akkor ez elvileg nem veszélyezteti az ő egészségét.
Erről a témáról, a vérplazma adásról gondolom, hogy már korábban is hallottál, vagy volt-e esetleg akár az ismerettségedben, aki által beszélgettetek, vagy szembe jött ez veled. Magáról a témáról majd beszélünk, ugye, hogy te kifejezetten, ahogy említed is itt, azért a mély szegénységben élő családok vannak fókuszban, de hogy alapvetően a vérplazma adást már gondolom, hogy korábbról is ismered.
Persze, hogy a véradást mindenki ismeri, magam is voltam véradó valamikor. A különbség a véradás meg a vérplazmadás között annyi, hogy a véradásnál levesznek 4-5 deciliter vért, és akkor az már az övék. A vérplazmadásnál pedig a véredet átszűrik egy rendszeren, annak a sűrűjét mondjuk így civilül azt vissza pumpálják a szervezetbe, és csak a vérplazmát egy ilyen szalmasárga folyadékot tartnak meg, amiből később gyógyszereket készítenek, hemofíliásoknak és egyéb más betegségekre. Én magam nem voltam vérplazmadó, de a rokonságban, családban többen is vannak, akik ezt a módját választják a vérükkel való jótékonykodásnak.
Picit ugorjunk vissza a hivatásod kapcsán, hogy hogyan jött az életedbe az újságírás, az írás.
Lakótelepi gyerek vagyok, munkás család. Először egy híradástechnikai szakközépiskolát végeztem, aztán ott engem a magyarul meg a történelmen kívül semmi más nem nagyon érdekelt, a szakmai tárgya kevéssé. Letudtam a kötelező sorgatanai szolgálatot, akkor még volt ilyen, 80-as években. Onnan felvételiztem, és tanítóképző, azt elvégeztem. Ott ezt nagyon megszerettem, volt egy egészen kiváló tanárom, Bálványi Suba. Ő volt a vizuális nevelés tanszéknek a vezetője. Jártam hozzá mindenféle órákra, a kerámiázástól kezdve a részkarcokon keresztül, a linómetszésen át, a műelemző órákig, és ott ebben az egészben beleszerettem, utána is mentem tanítani. A tanítás mellett értelemszerűen, hogyha már tovább akartam tanulni, akkor a tanárképzőn estén a rajzszakot választottam, azt elvégeztem, és amikor azt befejeztem, akkor utána még volt bennem szufla, hogy még tanuljak valamit, voltam 26-27 éves, és szociológiára mentem volna, de abban az évben Budapesten szociológia nem indult, csak minden második évben, amit levelező, vagy estén, és akkor néztem a Szegedi Egyetemnek a honlapját, ott láttam, hogy ott van szociológia, és ott láttam, hogy egyébként van kommunikáció is, és akkor beadtam szociológiára és meg kommunikációra és ilyen posztgrad képzésre, és elmentem a kommunikációra is, amiről én azt gondoltam, hogy mint a szociológia, csak egy picit ilyen populárisabb, és akkor bementem a felvételi bizottság elé, és ott ült be a bizottság közepén két nagy nevű tanárember mellett, egy másik nagy nevű, de kevésbé a tanárságáról híres ember, Havas Erik újságíró, és rám néz, és akkor azt mondja, hogy hát maga mit keres itt ennyi idősen? Miért akar maga újságíró lenni? És akkor én meg vagy ültem le, mondtam neki, hogy miért itt újságírókat képeznek. És akkor egymást érdét verték úgy, kacagtak a felvételiztetők, de aztán elkezdtem, csináltam, volt valami érzékem a szöveghez, és első évben bekerültem a 168 óra című heti laphoz, magas példányszámban, egészen kiváló szerkesztőséggel, igazi műhelyen, Mester Ákossal, Bölcs Istvánnal, Jósfai Andrással, F. Tóth Benedekkel, meg még sorolhatnám, Németi Rudival, Buják Attilával, tehát egészen kiváló emberekkel, és ugye ez egy heti lap volt, egy heti lapos tempó, nem úgy, mint most. Ott volt idő mindenkire, tehát ha valaki bekerült gyakornoknak, akkor azzal foglalkoztak is, hogyha egy hónapig készült egy cikk, egy hónapig készült egy cikk, de ott minden egyes névelődnek és jelzőnek mindenek a helyén kellett lenni. És akkor én még tanítottam, ez amikor tavasszal történt, és a tavasz félig, a nyarat meg teljes egészében, ugye szünet van az iskolában, végig dolgoztam, és akkor augusztus végén abban maradtam Mester Ákossal, hogy akkor elkezdeném ezt főállásban. És azóta riportokat, meg interjúkat készítek. Ez volt 1997-ben.
Gyerekek nem hiányoznak, vagy a tanítás, vagy igazániból ez a hivatás téged megtalált, és így adódott gyakorlatilag, hogy jó szívvel mentél.
De abszolút hiányoznak. Ugye akkor én már benne voltam éppen egy elsős osztályban, akik tőlem tanultak írni, olvasni, most már 40 felé közeledő emberek, ha mai napig többükkel tartom a kapcsolatot. Tehát tanítani az lehet, hogy szűkebb körben, de nagyon komoly hatással tud lenni azoknak az embereknek az életére, akikkel az ember foglalkozik, már ezt a szakmát komolyan veszi, vagy ezt a hivatást komolyan veszi. Az újságírás az meg egy több emberre hat, de valószínűleg sokkal hígabban hat a mi közös ügyeinkre, mint amikor valaki mondjuk az osztályában figyel arra a 3-4 hátrányos helyzetű gyerekre. Én igyekeztem ezt csinálni. Akik a kezel alatt vannak, is nem hagyja őket elkalódni, azonban, hogy valamilyen módon is rápolja őket.
Akkor az életedben így ez a fajta fókusz már akkor jelen volt, és gondolom, hogy ez azóta sem hagyott talább, hogy a hátrányos helyzetűekre is ráirányítani a figyelmet.
Ez szerintem abszolút balos érték, hogy tehát én a balosság alatt nem valami párthoz való kötődést értek, hanem a szolidaritást, az elesettekre való figyelmet, nagyjából erről kéne, hogy szóljon a társadalom. Tehát, hogy alapvetően felzárkóztat és segít és figyel, és nem adja elveszni azokat, akik egyébként önmaguktól elvesztek volna. Én így voltam egyébként az osztályomban is, hogy jobban érdekelt engem a tehetséggondozásnál, erre megmondtak az emberek a felzárkóztatása. Volt az osztályom egy halálsérült kislány, ma kiváló építész. Én nagyon boldog voltam, hogy bekerült annak idején. Akkor indult, amikor én elkezdtem tanítani, akkoriban kapott szárnyra a Bárci Gusztáv gyógypedagógiai főiskola, jó voltából az integrációs program, és hozzám is így került egy hallássérült kislány. Az nekem egy, meg a többieknek is, az egész osztálynak, annak a 30 gyereknek egy óriási dolog volt, hogy megtapasztalhatták 6 éves korúttól fölfelé, hogy milyen az, amikor figyelni kell valakire, és mennyit tud kapni az, aki kapja a plusz figyelmet, és mennyit tudsz kapni te is, aki odafigyelsz rá, és fontosnak tartod azt, hogy a közösség működőképes legyen. Ebből szerintem rengeteget lehet tanulni. Meg abból is egyébként, hogy egy osztályban vannak jó módúak, értelmiségi szülők, akár egy-két gyerekei, meg vannak 8 gyerekes családból származó, egészen borzalmas körülmények között, akár tisztes, akár kevésbé tisztes szegénységben élő gyerekek, és akkor megtanulni közösségként működni az nagyon jó, és hogyha erre van egy tanár, aki egy pedagógus, tehát tanító tanár, aki erre képes, és ezt tudja ösztönözni, akkor azt szerintem egy életre szóló pakot adhat.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben a Média a Családért idei díjazottjaival beszélgetek. Ezen a héten vendégünk Nagy József, a 24.hu újságírója. Gyakorlatilag így most a 90-es évek végére ugrottunk vissza így a beszélgetésünkben. Ekkor érkeztél el oda, hogy akkor az újságírással kezdesz főállásban foglalkozni, és elkezdett kamatoztatni azokat a talentumokat, amik benned vannak, viszont ehhez gondolom, hogy kellettek segítő kezek is a pályát kezdetén, az újságírói pályát kezdetén. Voltak-e, akik támogattak, akiknek sokat köszönhetsz?
Persze, azért ugye az újságíráshoz, tehát a újságírás alatt én most a betűkírását értem. Azért az nem kell Eszterházi Péter legyen az ember, mert az ember Eszterházi Péter vagy Nádas, vagy Móricz, vagy Arany, akkor el kell menni írónak. Tehát azért mi a legjobb, mondjuk a nagy műfajokban riport, interjú, működő újságírók, azok titkon szerintem ilyen elvetélt írók. Tehát annak nem lettek jók, hogyha tudták volna, hogy ezt akár magamról is beszélek, tudom, volna remek regényeket írni, meg csodálatos fikciókat, akkor abból élnének. Így viszont nem a képzeletükből, a virtuális világból építenek föl világokat, hanem a létező materiált próbálják riportokba és interjúkba megmutatni, tehát hogy rögzíteni valamit abból, ami a világ, hát erről szólna az újságírás. Hát erről szólt az újságírás akkor, amikor ezt én elkezdtem, és még csak a print volt. Ugye most már a netes világban élünk, ez egészen más műfaj, de én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy mióta a netes világban dolgozom, azóta is hagynak engem printes újságíróként működni. Nyilván ellátom itt is a hírszerkesztési, meg egyéb munkákat, amik viszonylag szerény részét fedik le a munkaidőmnek, de alapvetően dolgozhatok hosszú anyagokon, nagy interjúkon, meg riportokon. A kérdésed pedig ugye az volt, hogyha segítettek-e, ugye említettem néhány nevet itt a 168 órában, hát anélkül nem megy. Pláne akkor egyébként, hogyha nem úgy születik valaki, hogy eleve bekerül egy olyan millióbe. Volt egy kedves barátom, pár éve halt meg, Alexander Brody, a Brody Sándor, akinek a utcán elneve Rádió utcájon ismerik. Az ő unokája, aki Amerikából jött haza az élete utolsó néhány évtizedére, reklám szakember volt, meg egyébként Magyarországon mecénás, meg nekem igen jó barátom lett. Ő mesélt sokat arról, hogy neki a gyerekkorában, amikor Csortos Gyulának, meg Jávorok Palinak a térdén lovagolt, és a Hunyadi Margit, és a Jászai, és az milyen volt. Ugye az ember, és a Hunyadi Sándor volt a nagybátyja, és ugye híres író, drámaíró, Pródi Sándor volt a szintén híres író, drámaíró, újságíró. A nagypapa, tehát azért ott ahogy felnő az ember, ott magába szívja ezeket az ilyen, mondjuk a betűvetésnek a tudását. Ha meg ez éppen nem adatik meg valakinek, jellemzően egyébként nyilván nem adatik meg, akkor meg kellene ilyen mentorot. Nekem az első ilyen nagy mentorom, mert nekem a Bálványos Huba volt, akitől én rengeteget tanultam, emberileg is kaptam rengeteget, meg önbizalomban is, meg sok mindenben. Világlátásban, a baloldaliságnak abban a formájában, amit említettem, tehát ez az érzékenység, az eseteknek a problémáira, meg a szolidaritás. Aztán persze, amikor az újsághoz kerültem, F-Tud Benedek lett az én rovatvezetőm, egy év idősebb, mint én. Csak ugye korábban kezdte ezt a szakmát, egyébként ő is tanárként került az újságírásba. Tanulta a szerkesztést, én meg tanultam a szerkesztődést. Aztán, amikor még élettem a szerkesztő, akkor meg én dolgoztam úgy, hogy én tanultam a szerkesztést, és akik meg ott voltak velem, munkatársak vagy fiatalabbak, akiket szerkesztett, azok megtanulták a szerkesztődést. De most érdekes, hogy itt a főnököm, egészen kiváló főnök, a nálam 10 évvel fiatalabb Bita Dani, aki ott nálam volt 10 évesen még gyakornok a 168 órában. Tehát az ember tanul, és utána pedig ebből próbál valami továbbadni, és ugye mondtam az F-tótot, de ugyanilyen mesteremnek tekintem én a Jósvai András, aki szintén most barátom, most már foglalkozott a kézirataimmal, meg hát maga az egész műhely az Mester Ákosnak és Bölcs Istvánnak köszönhető, akik ezt felépítették, és fontosnak tartották azt, hogy mi a gyerekszobában, ez volt ugye a hátsó szoba, ahol a mezei újságírók, a fiatalok ültek a gyerekszobában, mindig legyen illet, és mindig legyen velünk foglalkozva, és tényleg olyan olvasó szerkesztők voltak, akiknek tényleg minden jelző és minden névelő névutónak a helyén kellett legyen, és maximalista emberek voltak. És aztán persze akaratlanul is tanul az ember, vagy úgyis, hogyha nem tanítják nekem, milyen volt a kölökkoromban, sokat olvastam, nyilván már tudok olvasni sorozat, meg delfinkönyvek, meg Széchenyi Zsigmond és mindenféle ilyen vadászos történetek. Aztán nyilván jöttek a Moldovák, meg a Merle könyvek, meg hát rengeteget voltam könyvtárban, imádtam az egésznek a szagát, meg a hangulatát. De rám ilyen nagy hatással volt, a Jósvai barátom hívta fel a figyelmet, a Moldovának az írásai. Ugye ő most halt meg egy pár évvel ezelőtt szintén, Moldova György. A mai napig a legnagyobb példányszámban eladott magyar szerző, 20 millió fölött van az eladott példányok száma. Pont a Jósvai barátom hívta fel a figyelmet, hogy abban a szempontból elmoldovásodtam, nyilván a magam szintjén és nem a mesternek a szintjén, hogy ő is mindig megtalálta minden helyzetben maga hősét, aki tudott eszenciája lenni általános emberi értékeknek, leginkább egyébként a hősiességnek, meg hasonló tulajdonságoknak, és akkor hát én mindent olvastam sokszor tőle, és ez valahogy úgy nyilván az én habitusommal is megfelel az, amit ahogy ő írt, és én is azért igyekszem megtalálni, vagy hát önkéntelenül megtalálom ezeket a hőséget, ha úgy tetszik, heroizálom azokat az embereket, akik egy-egy helyzetben tudnak ilyen, akár ilyen magányos hősként utatkozni. Az mert nekem egy külön nagy öröm, hogy személyesen is ismertem megismertem később Moldovát. Többször is interjúztam nála, és a legnagyobb dicséret, amit én életemben kaptam itt az újságírás során, az volt, hogy egyszer kimentem sok éve, 10 éve egy majárisra a Városligetbe riportozni, és az öreg ott ült a munkáspárti pavilonnál, akkor már eléggé rossz egészségi állapotban megöregedve, egy kis kempingasztal mögött dedikált, 20-30 ember hosszú sorba álltam a sor végére, éppen dedikált valakinek, így egy munkásforma embernek, felnéz, meglát engem a sor végén, integet odaint magához, és akkor oda billegtem ott zavartan, és oldalban meg odafordult a mellett álló melós kinézetű fickóhoz, és mondja, hogy na, tudod, hogy ki ez? És akkor mondja a melós, hogy fogalmam sincs. Mire Moldovát? Ez a Nagy Jóska. És akkor azt éreztem, hogy én megérkeztem, hogy engem a Moldova megismer, akkor az már valami. És akkor később, amikor meghalt, akkor, ha már riportok, akkor kitaláltam azt, hogy valamilyen módon kéne tisztelegni az ő emléke előtt, és voltak neki ugye ilyen szociografikus, nagy lélegzetű könyvei, hol a kamionosokról, a rendőrökről, hol a komlói bányászokról, hol a vasútról, és megjelent az egyik első ilyenje volt, 70-es évek elején jelent meg a Tisztelet Komlónak című kötet, ami ugye a bányászokról szólt, meg erről a bányavárosról, meg a bányavárosnak a születéséről, és akkor visszamentem, próbáltam megkeresni azokat az embereket, akik még emlékeznek rá, találtam is, és akkor ebből született egy riport, és gondoltam, akkor megyek tovább, és a vasút, ugye, akit a Mozdony Füstje megcsapott, klasszikus 75-ben jelent meg, gondolkodtam, hogy ebből is kéne egy riportot írni, de ugye ez van benne 6 fejezet, különböző területei a vasútnak, és minél többet agyaltam, annál inkább biztos voltam benne, hogy ebből kéne csinálni egy másik, akit a Mozdony Füstje megcsapott könyvet. Csak pont 50 évvel később, ugye a Moldova az engedélyt a könyvre 1975. június 28-án, úgy emlékszem, akkor kapta meg az akkori MÁV vezérigazgatótól. Ilyenek most volt az 50. évfordulója. Amikor ezt így kitaláltam, akkor elkezdtem kirincselni a MÁV vezérigazgatónál, az akkorinál, hogy engedélyt kérek. Mire meg lett volna az engedély, addigra leváltották, akkor elkezdtem a másiknak kirincselni, mire meg lett volna. Őt is leváltották. Jött a harmadik, mindent bevetettünk, és akkor hozzá már bejutottam, és tőle megkaptam az engedélyt, és most, miközben itt a napi munkákat végzem, a közben elkezdtem ezt a Moldova könyvet. Idézőjelben újraírni, hogy nyilván egyfajta tisztelgés, meg hát végigjárom azokat a helyszíneket, ahol az öreg is megfordult. Az első fejezet, ugye, hát ha emlékszik még rá valaki a rádióhallgatók közül, a Ferencvárosi rendezőpályaudvar, az ország legnagyobb pályaudvara volt. A Fradi másképpen, itt nőttem föl, jártam középiskolában. Szóval van kötődés, és ott azért mellett töltöttem egy 10 napot körülbelül, és most íródik az első fejezet, aztán majd megyek tovább a Masinisztákhoz, meg Záhonyba, meg a Lassú jel, ugye ez a késések, meg a szárnyvonalak, meg a Beteg vasutasa is fel is soroltam mind a 6 fejezetet. Tehát, hogy ha az volt a kérdés, és mostán egy ilyen rettentő barokkos körmondat halommal válaszoltam, de hogyha kiktől tanultam, hát a Moldovától tanultam, és hogyha ha tanultam eleget, akkor talán egy elfogadható minőségű szöveg fog ebből még ebben az évben kikerekedni.
Mikorra várható a megjelenés, illetve hogy van esetleg benned ilyen, hogy kitűzöl egy célt, hogy mikorra, vagy most ezt majd meglátod, hogy hogyan forja ki magát, és hogyan születik meg a mű?
Mindig kitűzöm, aztán soha nem jön össze. Tehát, hogy minden sokkal bonyolultabb, mint elsőre tűnik. Itt is én azt gondoltam, hogy ezt 3 hónap alatt megeszem, de hát most már nagyjából 12 hónapnál tartok. Ezt nem lehet megszokni, de egy sima riportban sem, hogy az ember nem tudja elképzelni, hogy milyen szituációkat dob fel az élet, hogyha oda mész közel hozzá. Imádom ezeket a szociókat, tehát tényleg leginkább persze ezek, itt a depressziós térségekben történnek érdekes dolgok, és az, hogy mi az apropó, hogy most éppen egy választási kampányban vagyunk, vagy éppen hall az ember erről a vérplazma bizniszről. Egyébként, ahogy a Moldovánál is, a nagy kép, akár a vasútról beszélsz, akár a bányász életről, akár egy választási kampányról, akár a vérplazma gyűjtésről, mind-mind emberi portrékból áll össze. És akkor lesz az egész hiteles, akkor adja ki magát az évet, a történetet, bármiről is írsz, hogyha ott van magad mögött a személyiség, és hogyha leülsz beszélgetni, hát te is tudsz hallgatni és kérdezni, tehát nagyjából meg te is kíváncsi vagy, akkor ez abból áll, hogy odamész, beszélgetsz, hogy egyszer csak megnyílik, és hogyha ügyes vagy, meg ha nem rohansz, meg ha tényleg érdekel téged, amit ő csinál, meg ami ő maga, akkor minden emberben van egy történet, és hogyha meg egy nagy történet részeként több emberrel beszélsz, akkor az meg olyan mennyiségi információt, meg emóciót dob rád, ami szinte önmagát megír, és ráadásul még neked vannak erre reflexióid, ugye erről szól a riport, meg egyébként a nagy interjú is, hogy vannak reflexióid, neked valami eszedbe jut arról, amit ő mondott, és azt be tud ágyazni egy kontextusba, akkor valamit elmondtál a világról, és akkor ezzel már meg is valósítottál egy picit abból, amire való egyébként az író is, meg amire való a riporttel az újságíró, hogy rögzítsen valamit abból, ahol vagyunk, ebből a korból, ebből az országból, ebből a világból.
Kedves hallgatóink, folytatjuk beszélgetésünket Nagy Józseffel, a 24.hu újságírójával. Az online napban megjelent cikk címe A vérplazma biznisz kiskapuja, kimenti meg önmagától azt, aki 15 ezer forintokért eladja az egészségét. Visszatérve erre a díjnyertes írásodra, mesélj a részletekről a hallgatóinknak. Tehát említetted magát azt a kifejezést, hogy vérplazma biznisz. Mert gondolom, hogy van, aki ezt még nem ismeri, mert alapvetően azt mondhatom, hogy vannak azért itt az országunkban ilyen tabu témák, és egy kicsit azért ez is ilyen tabukat döntöget, ez a vérplazma biznisz.
Igen, maga a biznisz szó, részben alappal, részben kevésbé, ennek van egy ilyen rossz csengése. Több különbség van a vérplazma adás meg a véradás között. Az anyagi része az, hogy a véradásért nem kapsz pénzt, a vérplazma adásért pedig kapsz pénzt. Nekem van rokonom, aki valamiért nem véradni jár, nagyon sokszoros véradó volt, hanem jó ideje vérplazmát adni. Ő például ott szokta hagyni az asztalon azt a, nem is tudom most éppen most pénzben, vagy kajegyben, vagy miben adják oda ezt a 20 000 forintnyi összeget, hogy akkor azt majd valaki más elviszi, vagy odaadja az orvosnak, hogy akkor ezt adja oda egy olyannak, aki erre rászorul, de nagyon sokan vannak, akik...
Majd igen, általában nem ez a szokványos.
Ne, abszolút nem. Pláne ugye depressziós térségekben ott, ahogy mondtam is, ott sokan ebből élnek. Ez nekik egyfajta biznisz. Meg hát nagy biznisz annak, aki ez gyűjti. Vállalkozások vannak, nyilván azért csinálják, hogy ebből pénzt csináljanak, meg eltartsák a saját dolgozóikat, és a végén, aki tulajdonos, az profitot termeljen ebből. Nagy biznisz a gyógyszergyáraknak, akik ugye megveszik a vérplazmát, és abból készítenek egyébként életmentő gyógyszereket, ugye hemofíliára, égési sérülésekre, rákos betegek kezelésére, tehát egy nagyon fontos, mesterségesen előre állítható szer. De ott is van ebben egy biznisz. Érdekeltek abban a vérplazma gyűjtők, hogy minél több vérplazmát gyűjtsenek. És mi pedig a társadalom, meg abban vagyunk érdekeltek, hogy aki ad vérplazmát, az úgy adjon vérplazmát, hogy közben az ő egészsége ne sérüljön. Egyfelől nekünk is a zsebünkre megy, hiszen hogyha tönkre mi az egészség, akkor utána majd a mindannyiunk által összedobott TB-ből kell őt meggyógyítani, életben tartani. De ennél sokkal fontosabb szerintem a közösségi felelősségünk az, hogy ne hagyjuk, hogy valaki egy ilyen lassított öngyilkosságot kövessen el ezekért a 15 000 forintokért, már pedig Magyarországon úgy működik ez a rendszer, hogy van nagyjából 10 olyan vállalkozás, amely állomásokon gyűjti a vérplazmát. Tehát oda reklámozzák magukat, oda mehetsz, megvizsgálnak, a véredet átszűrik, kiveszik azt a x deciliter vérplazmát, és ezért te kapsz valamennyi pénzt.
És ezt tegyük hozzá, hogy akkor ezek a cégek nem tartják gyakorlatilag a kapcsolatot egymással.
Igen. Ez volt az aprópója a riportnak, persze nyilván nem csak erről szól, hanem mondjuk rólunk szól, meg Magyarországról szól, meg a szegénységről szól, meg a rettenetes élethelyzetekről. Ezek a cégek egymással nincsenek kapcsolatban, és noha, ahogy már említettem, ugye egy évben Magyarországon egy ember 45-szor adhat maximum vérplazmát, tehát bő hetenként egyszer, de erre is mondta nekem azt egy orvos, hogy hát, hogyha a két hétre gondolja azt, hogy az úgy, abból nincsen baj hosszú távon. A 45 per év az is úgy elmegy, de hogy ahhoz nagyon jól kell táplálkozni, tehát ahhoz nem a szegény soron kell élni, hogy te azt a 45-öt úgy ad, hogy utána legyen neked abból legalább középtávon valami problémát. Na most ezek a cégek nincsenek összekapcsolva informatikai rendszerrel, dacára annak, hogy már egy 5 évvel ezelőtti törvény arról szól, hogy ezt meg kell csinálni, ezt a rendszert. Maga a rendszer készen is van, tehát megvan a szerver, megvan a szoftver lefejlesztve, validálva, engedélyeztetve, lényegében egy darab entert kéne lenyomni, de még a riport írása idején még nem jelent meg tehát 4 évvel a törvény megszületése után nem jelent meg a végrehajtási rendelet, ezért nem lépett életbe, ami nem csak azt jelenti, hogy nem kötelezte a vérplazma gyűjtőket egy ilyen rendszer működtetésére, egy ilyen regiszter működtetésére, hanem az is jelenti, hogy nem is használhatnak ilyet. Na most egyébként most március 8-án lesz egy év, hogy megjelent a riport, és éppen most dolgozom, onnan jöttem le föntről. Én azt hittem, ez már azóta működik. De kérdezett, még most sem működik. Tehát még egy éve eltelt a 4 évhez képest, és most sem működik, és most írtam megint a minisztériumnak, belügyminisztérium, egészségügyi államtitkár. Írtam az adatvédelmi biztosnak, akit most már nem ennek hívnak, Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóság elnökének, Péter Falvi Attilának. Megírtam a Védettség nevű szervezetnek, ami a plazmagyűjtőknek az érdekképviseleti szerve, hogy mi a túról van. A riportom onnan indult, hogy voltam egy családnál, egy 8 gyerekes anyánál, 29 éves 8 gyerekes anyánál, aki 3 gyerekét nevelte, másik 5-öt már elvették tőlem, mert egy egészen méltatlan pici helyen, ezen fűthető lakásban él a férjével, aki egyébként szerényen munkaképes, a szemével volt baj egyébként. Ez a nő pedig neveli a gyerekeit, 12 órába bejár Miskolcra egy étterembe mosogatni, és 15 000 forintonként, amikor éppen nem terhes, ugye 8 gyereket szült 29 évesen, amikor éppen nem terhes, akkor ilyen dömpingszerűen ment vérplazmát adni, amit nyilván egy kisgyermekes anya testéből az anyatejjel elég sok fontos életfontosságú anyag távozik, hogyha most ehhez képest még a vérplazmát is lekapják róla, az el lehet gondolni, hogy egyébként mit jelent ránézve, és hogy milyen minőségű anyatejet fog kapni a szerencsétlen gyerek, bár egyébként pont ennél a nőnél, akit Marcsinak neveztem el ebben a szövegben, megkérte a névtelenséget. Tehát ő egy másfél hónap után elválasztotta a gyerekeket, mert hogy ugye kellett menni dolgozni, mosogatni be Miskolcra. Tehát, hogy amúgy sem kaptak ezek a gyerekek egy másfél hónap után már anyatejet. Szóval, hogy ez a Marcsi azt csinálta, hogy miközben ugye bő hetente lehetne egyszer adni, ő Miskolcon akkor akkoriban három, most nem tudom mennyi, most akkor három plazmagyűjtő cég működött, és elment hétfőn egyikhez, kedden másikhoz, szerdán a harmadikhoz, aztán utána csütörtök, péntek, szombat megint, és akkor ez így pörgette, hogy ezek nem értek össze. Volt olyan napja, nem is egyszer, hogy hétfőn 10-re ment az egyikhez, 12-re a másikhoz, és 2-re pedig a harmadikhoz. És közben pedig lecsapoltak róla 3-szor 7-8 deci vérplazmát. Miközben van 6 liter vérünk. Persze közben itt a vizet, azért arra figyelt, hogy egyen meg nem tudom két csirke mellett, mert ugye a fehérjen is be kell kerülni, hát ez téboly.
Volt esetleg így a beszélgetésetek során, amikor azt elárulta, hogy rosszul lett ez alatt a folyamat alatt?
Abszolút, persze, tehát többször elájult, úgy szedték össze, sőt, mesélt egy olyan 30-as éveiben járó férfiról, aki egy plazmoldás után meghalt, akiről tudta, hogy személyesen ismert, akiről tudta, hogy ebből csinál pénzt. Ez a nő egy normális életet él, mondjuk dohányzik, de nem iszik, meg...
Nem él drogokkal.
Mondjuk. Nem él drogokkal, igen. Az a férfi meg speciál, mondjuk ivott is, meg dohányzott is, mondta nekem ez a Marcsi, de hát ő 30-valány évesen ott halt meg egy ilyen plazmaállomáson, vagy plazmaállomás közelében, mert összeesett is, beszámolta a rendszer. Szóval, hogy ugye lehet itt a kapásbóli zsigeri reakció, hát a kihülye az halljon meg. Tehát ennyi eszed van, barátom, akkor nyírd ki magad 15.000 forintokért, voltál, nem tudom, 300-szor plazmát adni, és ennyi volt az életed, maradt utána 8 árva. De hát ugye azért vagyunk egy közösség, azért vagyunk egy nemzet, azért vagyunk közös hazában, vannak választott vezetőink is, van egy állam, akinek ugye átadtunk, a társadalmi szerződésre átadtunk a mi személyes mozgásterünkből elég sokat, meg fizetünk nekik adót, hogy azokat a honfitársainkat, azokat a magyarokat, akik belekeverednek egy ilyen élethelyzetbe, azokat ne hagyjuk, hogy elpusztítsák magukat egyfelől, ő maguk miatt is, meg a gyerekeik miatt is, meg a családjuk miatt is, meg hát ez egy alapvető emberi kötelesség van, hogy ebbe ne menjünk bele.
Hogyan kerültél Borsodba? Hogyan jött neked az ötlet, hogy akkor arra felé indulsz, és ott találkozol ezzel a hölgyel, ezzel az anyukával, vagyis családdal, hiszen említed, hogy van egy férje, vannak gyerekei, ugye 8 gyerkőc. Van-e még valaki, akivel beszélgettél?
Az a srác, aki végzi ezt a adománygyűjtést és szállítást rajta keresztül. Age of Hope-nak ez a szervezetének a neve. Rajta keresztül plusz az ő egyik ismerőse, aki szintén egy ilyen budai megszállott, a Szocsoma nevű alapítványnak a vezetője, Kis Anikó. Rajtuk keresztül keveredtem oda, mert ugye magamtól ő be nem engedne. Tehát, hogy volt benne egy ilyen, nem tudom, Arcsiban meg a családjában nyilván, hogy ezzel nem akar ő beszélni, hiszen hogyha beszél, akkor ha fölismerik, akkor abból csak baj lehet, akkor majd letiltják is. De hát ugye az, hogy volt egy ilyen belépő engedély a Nikóéktól, így tudtam vele beszélgetni, megbízott bennem, és akkor onnantól meg, tehát egy hónapos munka volt megkeresni egyrészt a segítőket, hogy ugye ők nagyjából elmesélték, hogy ők hogy látják ennek a világnak a helyzetét. Beszéltem ott polgármesterrel, beszéltem másokkal is, akik egyébként plazmaadók, aztán megkerestem egy plazma gyűjtőcéget, elmentem egy ilyen toborzásra, ugye ez úgy működik, hogy egy kultúrházban előadást tartnak, és aki jön az előadáshoz, kap valami kis apró ajándékot, és ott elmondják azt, hogy milyen úton, módon kerül ez bele ebbe, ők mit adnak, mit várnak tőled, hogy van felépítve az, hogy első plazmadásért mennyit kapsz, másodikért, harmadikért, mikor kapsz bónuszát, ennek is van egy ilyen nagyon-nagyon komoly és berántó
rendszere.
Igen, hát ez is egy biznisz. Utána persze kerestem házi orvost, aki abban a világban él, ott házi orvos, ő el tudta mondani, ezek az emberek hogy élnek, ő mit lát, hogy látja, hogy kik mennek el plazmát adni, meddig bírják, mikorra fáradnak ki ebben az egészben, képesek-e megállni, nem képesek megállni. És akkor így ugye egyrészt voltak a portrék, meg voltak ezek az információk, amik tényleg kirajzoltak egy ilyen képet a 2024 Magyarországáról Észak-Borsodban.
Mit szerettél volna átadni, vagy bemutatni, megmutatni ezzel a cikkel, mert hogy ennek azért egy sokkal mélyebb, sokkal árnyaltabb és sokrétűbb célja van, vagy célja arról is, hogy egyáltalán mi most erről beszélgetünk, főleg egy olyan térségben, ahol mi sugárzunk, vagy ahol hallgatnak minket a hallgatók.
Hogy nem az kell ostorozni, megbélyegezni, aki egy kilátástalan élethelyzetben egy ilyen minimális mozgással begyűjthető jó pénzt, 15.000 forintot tud szerezni, akár egy nap 3x 15.000-et, hogyha ugye 3x megy egy ilyen, nyilván nem lehet egy hét után belehalni ebbe az ember, hogyha minden nap 3x venne nyilván. De hogy aki egy ilyen viszonylag könnyű pénzt, vagy könnyűnek tűnő pénzt tud szerezni, ne őket ostorozzuk, hanem magunkat ostorozzuk, és vegyük észre azt, hogy az államnak, nekünk van felelősségünk abban, hogy ők ne kerüljenek ilyen helyzetbe. Egyrészt értsék azt, hogy mit kockáztatnak és mit adnak oda ezekért a 15 000 forintokért, másrészt pedig legyünk tisztában azzal mi is, akik választunk, mert a választásokon választunk, és ha úgy tetszik, megrendeléseket adunk a politikának, elvárásunk az feléjük, hogy a mi pénzünkből, a mi adónkból egy tisztességes szociális rendszert tartsanak fenn, ahol Marcsinak és a hozzá hasonlóknak nem kell 15 000 forintokért eladni apránként az egészségüket, hanem meg tudnak élni normális munkából, és hogyha nem tudnak megélni a normális munkából, mert mondjuk 8 gyerekük van, és őket ráadásul még tisztességesen is nevelik, de egyébként, ha nem nevelik tisztességesen, akkor is nagyon komoly felelősség van, de ő még ráadásul tisztességesen is neveli azokat, akik legalább ott maradhattak nála, akkor pedig a szociális háló tartsa meg őket és segítse őket is. Ugye ezt most családi pótlétnak hívjuk, vagy bármilyen ellátási segítségnek, az nekem már tök mindegy. Ott azt láttam, hogy tényleg az Age of Hope, meg a Szocsomo, meg ezek a szervezetek többet tesznek ezeknek az embereknek az asztalára időnként, mint amit mi közösen, a mi államunk, a mi pénzünkből, a mi megrendelésünkből odapakol nekik.
Elég sok emberhez eljuthatott az írásod, a cikked, és azáltal, hogy jelöltek a Média Családért díjra, így szerintem még többekhez eljuthatott, és ugye meg is kaptad, és nyerted ezt a díjat, és ezáltal még újabb embereket szólíthat meg, akár most is, akár idén is, most 2025-ben is. Elmondtad Marcsinak és a családjának, hogy ezért az írásodért megkaptad ezt a díjat gyakorlatilag. Elismerésnek mutatjuk, de én azt gondolom, hogy ez egy visszajelzés, egy visszacsatolás, hogy jó úton jársz abban, hogy milyen fókuszú írást adsz ki a kezedből.
Elbújva élnek, a telefonszámuk sincs meg nekem, de a kis Anikóval, a Szocsoma, akit emlegettem, vele beszéltem többször is azóta, és rajta keresztül átadódott ez a köszönet, vagy nem is tudom micsoda. De hogy amúgy viszont pont egy éve korábban megírtam egy másik ilyen családról, Geleta családról, az egyébként egy éve korábban volt jelölve ezen a Média Családért díjra. Ők pedig egy szintén nagyon szegény sorsú, nagyon kemény életet maguk mögött tudható szülők, három zseniális gyerekkel, most adott van már egy negyedik gyerek is, akik egy tanyát építettek fel, egy csodatanyát, hogy ők elnevezték, rettenetes, nehéz körülmények között éltek, és róluk szólt az a riport, ami után elképesztő gyűjtés indult megsegíteni őket, és ki is verekedték magukat abból, ahol voltak, most már egy Tolnamegyei faluban laknak, úgy tűnik, hogy meg is találták a helyüket, három egészen kiváló gyerekkel, közben mondom, lett egy negyedik gyerek is, aki megszületett, segítőket kaptak, és velük mondjuk olyan barátság alakult ki, hogy naponta kapok tőlük két e-mailt, és akkor beszámolnak az életükről, és akkor nagyon fura érzés az, hogy ugye ők annak tudják be azt, hogy ők tényleg egy ilyen végtelen kilátástalan élethelyzetből kikeveredtek, hogy volt ez a riport, annak kapcsán kaptak pénzügyi támogatást is, meg egyéb támogatást is, meg felfigyeltek, és tényleg csak annyi kellett nekik. Mert végtelenül tisztességes, mélyen keresztény emberek, akiket retteltesen sújtott az élet. Gyerekkoruktól fogva egymásra találtak, összekapaszkodtak, de így is ott a szakadék szélén egyensúlyoztak, és most meg úgy néz ki, hogy a helyükön vannak, és a hitükkel egyfelől, másfelől meg a segítséggel fel fogják tudni nevelni ezt a és három, most már négy gyereket.
Beszélgetésünk vége felé még arról kérdeznének, hogy mit tehetünk mi, hogyha most félretesszük így akár a politikai szereplőket, vagy hanem mi kis emberek, mit tehetünk a környezetünkben élő, ilyen helyzetbe került emberekkel, mint Marcsi. Mert hosszasan beszélgettünk ugye arról, hogy mi vezet el egy ilyen döntésig, hogy az ember elmegy szinte 3-4 naponta van, hogy 2 naponta is. Mit tehetünk? Mert ugye azt is említetted, hogy nyilván az egészségügyi szakemberek, orvosok elmondják, hogy ez rendkívül egészségtelen. Ez egy nem jó irány, egy nem jó út, hogy az ember napi szinten oda tartsa a kezét.
Hát leginkább azt tehetjük, amit most én a magam most készülő cikkével teszek, hogy verem az asztalt, hogy tessék már ezt a 5 éve létező törvénynek a végrehajtási rendeletét megalkotni, és ahol lehet ezt én elmondom, különböző platformokon, ez egyébként nyilvánosság előtt is, meg a cikkben is, meg hogyha találkozom bárkivel, akkor ezt én, hogy is mondjam, verem az asztalt, és itt ezen a diátadón, itt a Média Családért diátadón ott volt Macsa államtitkár, egyébként meg az alapítványnak a vezetője, Orbán Viktor felesége. Az általam rendkívül tisztelt Éva Janikó, én bízom benne, hogy akár ezt mondjuk meghallgatva, vagy mondjuk elolvasva majd ezt a második újságcikket, akkor lehet, hogy akár ők is tesznek egy mozdulatot, hogy ez történjen már meg, ugye ez a konkrét helyzet. Amúgy meg szintén jelezni kell bármilyen formában a az általunk megválasztott képviselőknek, meg az aktuális hatalomnak, hogy igenis elvárjuk azt, hogy figyeljen oda ezekre a nyomorult emberekre, az nem jó, hogyha emberek leszakadnak, mert ha valaki leszakad, akkor lévén az utóbbi pár évtizedben elég jelentősen csökkent a társadalmi mobilitás. Tehát aki oda születik, az nagy valószínűsége ott is marad. Egyre kevesebben vannak, akik ebből ki tudnak törni, de hogyha van egy kis hátszél, lásd a Geletáiknál, vagy van egy jó tanár, akinek van ideje, energiája, és nem 40 fős osztályban tanít, hanem érzékenysége is van hozzá, mert úgy vett, mert eleve már úgy választották ki, és a tanárképzőre is már komolyabb merítés van, és komolyabb felkészítés van. Ez nem egy 4 éves egy parlamenti ciklusra szóló feladat, hanem ez egy, hogy is mondjam, nemzeti összefogást igénylő munka a politika részéről, hogy ezeken az embereken valamilyen módon segíteni. Mert tényleg ugye az a helyzet, hogy nem fordulsz meg, miért fordul el meg Borsodi, meg Vihassarki, meg Nyírségi, meg Szabolcsi, meg Abaúj, meg egyéb, de akár mehetünk a déli részre is, tehát hogy másfele is. Baranyában is vannak borzalmas, egészen borzalmas helyek. Hogyha erről nem tudunk, ezt elzárjuk magunktól, és azt gondoljuk, hogy ott a gettó, és akkor tényleg ezek már annyira szegények ebben egyébként a tavalyi riportomban is. Tornanázaska a település, a polgármesterrel is beszéltem, ott arra nincsen pénz, hogy a faluból kimozduljanak. Hát elmenjenek a szomszéd faluba dolgozni. Ott senkinek nincsen munkája, a polgármesternek van munkája. Tehát hogy ezt hagyjuk, és persze nyilván a szegénységben meg ott születik a 5-6-7-8 gyerek, és akkor az, amit kezdesz, az előbb-utóbb ránk fog borulni az egész. Tehát szolidaritással tartozunk mindazoknak, akik ebben az államban élnek, meg nagyjából azt a nyelvet beszéljük, amit mi is nagyjából azt a kultúrát szívták magunkba, amit mi is magunkba szívtunk, és próbálunk majd továbbadni a utódainknak.
Zárásként bárki elolvashatja ugye ezt az írásodat, hogyan tehetik ezt meg?
24.hu hírportálon található, és a címe, hogy a vérplazma biznisz kiskapuja, 2. kimenti meg önmagától azt, aki 15.000 forintokért eladja az egészségét. Nem egy kattintékony cím, meg nem egy gyors cím, de a tartalmát szerintem pontosan átadja, szép hosszú, tehát amiket mondtam, végigjártam a Marcsinál kezdtem, aztán utána pedig végigjártam. Van ebben szomorú rész is, fájdalmas rész is, meg van szerintem igen szórakoztató is, amikor ennek a plazmagyűjtő állomás, vagy vérplazmagyűjtő cégnek a rendezvényén vagyok, ahol ketten voltunk benne a fotós kollégával, egy feldíszített lampionos kultúrházi közösségteremben, és rajtunk kívül a polgármester volt ott, meg a két segítő, és senki nem jött el, de hát ez meg azok a párbeszédek, amiket ezekkel az ottani marketingesekkel folytattunk, azok is adnak okot a mosolygásra.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban az idei Média a családért egyik díjazottjával beszélgettem, Nagy József a 24.hu újságírója, az online lapban megjelent cikkében egy mély szegénységben élő, családja bevételeit vérplazmaadással kiegészítő asszony történetét és a plazmaadás hátterét tárta fel. Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúzik az adás készítője, Domán Vivien.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A legszebb és legismertebb katolikus imákról Kormos Csaba atya elmélkedését hallják. A második részben a boldogságos Szűz Máriával, Jézus Krisztus édesanyjával kapcsolatos imákról lesz szó. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók! A legismertebb és alapvető, ugye, az angyali üdvözletet tartalmazó Üdvözlégy Mária. Miért mondom, hogy angyali üdvözletet tartalmazó? Azért, mert az Üdvözlégy Mária első része benne van a Szentírásban, ott és akkor, amikor Gábriel angyal Isten küldötteként közli Máriával, hogy a magasságbeli őt választotta ki fia édesanyjául. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Ennek az imának a második része viszont már onnantól kezdve, hogy asszonyunk Szűz Mária Istennek szent anyja, hatodik Sándor pápának tulajdonítható, egy reneszánsz pápának, és ő fűzte ezt hozzá, ezeket a szavakat, szép gondolatokat, az angyal üdvözlethez, a végén az Amen, úgy legyen, héber szó, és így alakult ki véglegesen az üdvözlégy. Gyönyörű, és a nép által, különösen a földművelő nép által, ami nagyszüleink, dédszüleink által nagyon kedvelt imádság volt, és most is az sokaknak, például személy szerint nekem is talán az egyik legkedvesebb, hanem a legkedvesebb imám, ha lehet így fogalmazni, az Úr angyala. Ez a megtestesülés imája. Arról szól, hogy az Úr Jézus foganását méhében hogyan fogadta a boldogságos Szűz Mária. Ez természetesen az üdvözlégyel szoros kapcsolatot mutat, hiszen három üdvözlégy is van ebben az úrangyalában, de végig vezeti azt az evangéliumi jelenetet, amikor Gábor angyal megjelenik Máriánál, előadja Isten akaratát, üzenetét, és aztán a szűzanya kifejezi, hogy íme az Úr szolgáló lánya, legyen nekem a te igéd szerint, ez a második úgynevezett elővers, a harmadik pedig, és az ige testélőn és mi köztünk lakozik. Nagyon szép ennek az Úr angyalának a könyörgése is. És tisztelt rádióhallgatók, talán sokan nem tudták eddig, vagy talán bizonyos tévképzetek kapcsolódtak a harangozásokhoz. Talán vannak olyanok, vagy voltak olyanok, akiket ezek valamiképpen idegesítettek is, de gondoljunk arra, hogy egy társunk úgy fogalmazta meg, hogy a harangszó a lelkiismeret felerősített szava. És amikor harangoznak, és ez egy olyan gyönyörű, szép mennyei zene, az én véleményem szerint, amely imádságra hív, arra hív, hogy te ember, hát nem vagy egyedül a földön, van neked egy teremtőd, egy gondviselőd, van, aki mindennél és mindenkinél jobban ismer és szeret téged. A mennyei atya, az Úr Jézus, a Szent Lélek, köszönd meg ezt neki, és imádkozz a szeretteidért, imádkozz élőkért, holtakért. És ezért van az, tisztelt rádióhallgatók, hogy hajnalban 5 és 6 óra körül, itt a nyár és a téli időszak szerint is változik az időpont, de aztán a déli harangszó is, az mindig természetesen egyformán délben hangzik el, és este 6-7-8 órakor évszaknak megfelelően a harmadik harangszó is elhangzik, és ez is úrangyalára hív, főként az úrangyalára. Tanuljuk meg ezt az imát, ha még nem tudjuk, és családban, házasságban imádkozzuk, meg fogjuk tapasztalni Isten szeretetét, gyógyító erejét. Ott van még, mint gyönyörű imádság Máriánál, a Most segíts meg, Mária, a legősibb Mária ima a Krisztus utáni 4. századból, amikor már véglegesen kialakult a subtum presidium confugimus, tehát az oltalmod alá futunk Istennek szent szülője. Ez egy gyönyörű szép imádság, gyönyörű szép ének, nagyon sok latin nyelvű Mária énekünk van, Ave Regina Celorum, aztán a Salve Regina, amely magyarul így hangzik, üdvözlégy úrnőnk irgalmasságnak asszonya, és folytatás, élet, édesség, reménycsillag áldunk. Amikor paptestvéreket temetünk, akkor kialakult már régóta egy olyan szokás, hogy amikor a szentmise és a temetési szertartás is már befejeződött, legvégül a boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánljuk paptestvérünket ennek a Salve Reginának az eléneklésével. Aztán megemlítendőek azok az imáink, amiket gyermekekkel már kiskortól kezdve, de legkésőbb első áldozós időszakukban megtanítunk: reggeli imádság, szívem első gondolata, esti ima, ó édes Istenem, hálát rebeg lelkem. Azt is szokták mondani gyerekek: pap bácsi, hát én tudom az esti imát, én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem, és folytatják, hogy ezek is nagyon szép imák, és nagyon sok esti és reggeli ima van természetesen. Az úrangyaláról és annak felépítéséről elég bőségesen beszéltem, viszont mindenképpen megemlítendő még az is, hogy a mennynek királyné asszonya az úrangyalának a húsvéti időszakban éneklendő, imádkozandó változata. Akkor már, amikor a húsvét idő elkezdődik, akkor nem az úrangyalát imádkozzuk, hanem egészen húsvéttől pünkösddel befejezőleg, tehát 50 napon keresztül a mennynek királyné asszonyát. És azután pünköst hétfő már nem húsvét időszak, hanem évközi idő. Gyönyörű szép ima is, nagyon-nagyon szeretik még a Mária imáknál maradva, a szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet halálban, tied jó is balsorsban. Megvallom, nagyon örülök akkor, amikor akár csak a Szent István rádió közvetítése révén is hallom, hogy a bazilikában az egri hívek is milyen gyönyörűen és valóban milyen hittel, bizalommal imádkozzák, illetve Mária oltalmában mennyire el tudnak mélyülni, mennyire tudnak a mi égi édesanyánkhoz ragaszkodni.
Elhangzott a Lélek szava. Kormos Csaba atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!